Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette, aki bennem hisz, nem én bennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem a világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem meg, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli majd meg őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Krisztusban szeretett testvérek! Ferenc pápa egy akkor még forradalminak számított kijelentést tett, az, hogy nincsenek két különfajta kategóriájú megkeresztelt emberek, nincsenek olyanok, akik csak arra vannak hivatva, hogy az evangéliumot megéljék, tehát akik a tanítványságot kell szem előtt tartsák, és nincsen egy másik külön kategória, akik misszionáriusok. Ő fogalmazta meg ezt így egyben először, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius tanítvány. Tehát ez a két terület minden megkeresztelt embernek a sajátja kell legyen. Természetesen láttuk itt az olvasmá a Szentleckében, az apostolok cselekedeteiből, hogy voltak olyan emberek, akiket kiválasztott a közösség, hogy elküldje őket távoli ismeretlen helyekre, hogy ott hirdessék az evangéliumot. Viszont abban egészen biztos vagyok, hogy miután ezeket elküldték, a többiek, akik otthon maradtak abban a közösségben, azok nem dőltek hátra, és akkor mondták, hát Pált elküldtük, hirdesse az evangéliumot, mi majd itt szépen járunk misére, imádkozgatunk, befizetjük az egyházadót, és akkor Pál majd evangelizál helyettünk is. Ez nem így működött akkor, és sajnos most sem működik jól. Most sokan azt gondolják, hogy azért kell változtatni ezen a mi hozzáállásunkon, mert egyre nagyobb a paphiány. Hát én azt gondolom, hogy ha rengeteg papunk lenne, akkor se így kéne működjön a dolog. Mert a pap nem mehet el hirdetni az evangéliumot az én családomba, az én munkatársaim körébe, az én barátaim körébe, mert lehet, hogy vannak közülük olyanok, akik nem is járnak a templomba. Hát ő csak olyanoknak tudja hirdetni, akik ott vannak. Lehet, hogy egyes emberekhez csak én jutok el. És lehet, hogy én általam, az én példámat látva, az én szeretetemet, Krisztus követésemet látva, az én tanúságtételemet meghalva, eljutnak majd arra, hogy eljöjjenek esetleg, és meghallgassák a pap ige hirdetését a templomba. De tehát ez így kellene működjön, így működött akkor is, és ha azt akarjuk, hogy az egyház 10-20 éven belül ne zárja be a templomokat sorba, akkor azt hiszem, hogy a gyökerekhez kell visszatérjünk. És ezt az apostolok cselekedeteit én hiszem, hogy azért írta meg Lukács, hogy legyen miből tanuljunk. Nem csak egy érdekes történet, hogy megtudjuk, hogy az egyház történelme hogyan indult el. Ez nem csak egy történelmi dokumentum. Ez a minta. Isten így képzelte el az egyházat. Így működött az első időkben, ők álltak a legközelebb korban Jézushoz, és a legtöbb apostol még élt akkor. Tehát akkor így működött az egyház, akkor így valahogy így kéne működjön most is. Nem mondom, hogy tökéletesen működött akkor, hiszen sokszor látunk ott is, hogy voltak bűnök, voltak hibák. Pál apostol is sokszor a leveleiben egy kicsit megszidja, megfeddi a közösségeket, de ugyanakkor azt látjuk, hogy sok minden egészen másképp, sokkal jobban működött, mint napjainkban. Tehát, testvérek, nincs olyan, hogy én csak arra törekszek, hogy megéljem az evangéliumot, imádkozok, járok misére, befizetem az egyházadót, és várom, hogy majd a pap hirdesse az evangéliumot helyettem is, hanem nekem is meg kell tenni ezt. Persze, hogy akit elküldenek messze misszióba, annak komoly képzésre van szüksége előtte, meg külön elhivatottság kell az ilyesmihez, de mindnyájunknak ott van ez a küldetés, és ugye, aki meg van bérmálva, emlékszik, hogy a püspök felkent minket krizmával, külsőleg, ugye, ami annak a jelképe volt, hogy Isten pedig a Szentlélekkel kent fel minket. És a Szentlélek mire adatott igazából pünköstkor? Hát Jézus azt mondta még a mennybe menetel előtt, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. De várjatok, ne menjetek sehova, mert jön a Szentlélek. És a Szentlélek ehhez jön segítségül, az evangélium hirdetéséhez. Tehát már a bérmálásban is gyakorlatilag a püspök keze által Isten arra kent fel minket, hogy mi is hirdessük az evangéliumot. Nem feltétlenül úgy, mint egy misszionárius, mint egy pap. Nem mindenki tud olyan szép prédikációkat elmondani. Lehet, hogy nem is mindenki tanult annyi teológiát. De nézzük meg, hogy mit mond Jézus a mai evangéliumban. Nagyon érdekes, hogy az Isten fia volt, azt mondta magáról, hogy nekem adatott minden hatalom, a mennyben, a földön és az alvilágban, előttem meghajlik minden térd, ugye? Tehát az identitásával teljes mértékben tisztában volt. Ugyanakkor azt mondja, nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Aztán még egyszer megismétli, amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem. Tehát Jézus nem amikor úgy rájött, akkor ő kiállt prédikálni. Azt se láttuk, hogy bárkihez odament volna, és elkezdte volna téríteni. Ez a fogalom, hogy térítés, ez nonsens. Tehát nem hiszem, hogy bárkitől Isten azt várná, hogy ilyen erőszakos szextárs stílusban próbáljuk az embereket a Bibliával fejbe vágni, hogy már pedig térje meg. Ez egyszerűen általában mindig az ellenkező hatását érje át, soha a megfelelőt. Tehát ez nem így működik. Hanem én azt gondolom, hogy Jézus is, bár Isten fia volt, folyamatosan figyelt. Nyitva volt a lelke arra, hogy érezze meg az Atyának az indításait, hogy most annak a személynek, vagy ennek a közösségnek ezt kell mondjad. Tehát látjuk, hogy Jézus, bár mondom, hogy Isten fia volt, mégis egy ilyen bensőséges kapcsolatban volt az Atyával, és nem kell feltétlenül valami nagyon misztikus dolgokra gondolni, ilyen mennyei látomásokra, vagy nem tudom, ez egyszerűbb. Simán egyszerű. Ha csak nyitva van a lelkem, és persze, ha tiszta a lelkiismeretem, ezért van a gyónás, ugye, meg a rendszeres szentáldozás, hogy egyre mélyebb legyen az egység köztem és Isten között, és nyitott füllel, nyitott lélekkel járok, és találkozok valakivel, megérzem, hogy indít a Szentlélek arra, hogy ennek az embernek kezdjek el beszélni. Vagy először talán hallgassam meg, hogy vagy testvérem. És lehet, hogy éppen arra van szükség, hogy valaki meghallgassa. És ami után meghallgattam, akkor arra válaszként nem lenyomom a torkán erőszakkal az evangéliumot, hanem elmondom, hogy testvérem, az én életemben az erőt, a reményt, stb. Az a Jézus Krisztusba vetett hitem, a vele való kapcsolatom adja. Tiszta szívemből tudom ajánlani neked is. Próbáld ki. Gyere, kezdjünk el imádkozni együtt. Tehát semmiképpen sem erőszakosan. Jézus soha nem szólította fel erőszakkal senkit se, hogy térjen meg. Ő mindig meghívott. Mindig tette egy ajánlatot. A szabadságát soha senkinek nem vette el, sőt, nagyon tiszteletben tartotta, bár biztos, hogy voltak pillanatok, amikor fájdalmat érzett, mert az illető hátat fordított és elment. Az emberek szabadságát mi is tiszteletben kell tartsuk. De nekünk is, nem csak a papnak, nem csak a misszionáriusnak, nem csak a szerzeteseknek a feladata, hogy az evangéliumot hirdessük. Tehát úgy kell felkeljek reggel, hogy nem a pap fogja ezt helyettem csinálni, hanem ez az én feladatom. És ehhez kell kérjek a Szentlélektől vezetést, ehhez kell ápoljam az Istennel való személyes kapcsolatomat, és ebben a nyitottságban kell éljek, hogy figyeljek, és meg tudjam érezni, amikor a Szentlélek indít. Természetesen imádkoznom is kell a családtagjaimért, a környezetemben levő emberekért. Már ahhoz is figyelnem kell, hogy ki az, akit az Isten a szívemre helyez a környezetemből, hogy kinek tudnék én segíteni Istenhez közelebb kerülni. És lehet, hogy először hónapokig csak imádkozok érte. És várom a megfelelő pillanatot. amikor talán ő kérdez, vagy amikor ő oszt meg valamit, és akkor arra reagál, ha tehetek tanúságot neki. Olyan is van, hogy lehet a családi kapcsolatok néha bonyolultak. Ugye lehet, hogy egy-egy családtagnak nem én vagyok a megfelelő személy, hogy hirdessem az evangéliumot, mert a kapcsolatunknak van egy múltja, és lehet, hogy tőlem nem fogadja el. Azt mondja, na pont te beszélsz itt nekem. Az a baj, a családban látják a gyengébb pillanatainkat is, és amikor mi kezdjük az igét hirdetni nekik, akkor na, te mondod, akit láttam én, hogy hány pénzt ér. Szóval nem könnyű. És lehet, hogy néha még igazuk is van. De őszintén kell törekedni a Krisztus követésre, még akkor is, amikor otthon ellazulva vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy most zárójelbe teszem Jézust, mert most fáradt vagyok, és otthon érzem magam. Tehát ez nem olyan, mint hogy leteszek, mint egy munkaeszközt. De azzal együtt, hogy néha látszik rajtunk, hogy mi is emberből vagyunk, el kell ismerjük néha a családtagok előtt is, hogy tudom, látod te is, én is érzem, hogy még messze állok attól, hogy Krisztus példáját mindenben követni tudjam, de hidd el, hogy őszintén törekszem, és bocsánatot kérek, amikor nem sikerült. Mert soha senkinek még a dicsősége, vagy a nem tudom milyen nem tört össze, hogyha őszintén beismerte, hogy ő is még csak botladozva tudja követni Krisztust. És ezzel bátorítást adunk a másik embernek is, mert nem egy irreális meghívást adunk neki, hogy minimum tökéletesnek kell lenni. Látja, hogy még az is, aki tanúságot tesz, még az is csak botladozik, hát akkor lehet, hogy még engem is bevesznek oda, még nekem is van esélyem. Tehát még ez is egy evangelizáció. Ugyanakkor mondom, ha van olyan személy, akinek nem valószínű, hogy én vagyok az, aki hirdetem, és el is tudja tőlem fogadni, akkor viszont imádkozzak érte, hogy Isten küldjön neki valaki mást, akitől el tudja fogadni. Lehet, hogy egy idegen jobb neki, mint a sajátos kapcsolatunk miatt. De ne engedjem el a kezét lélekben sem, tehát imában hordozzam, és ugyanakkor törekedjek ezzel párhuzamosan neki jó példát mutatni. Hát testvérek, összefoglalva az egészet, visszagondolok Ferenc pápára, aki mondom ezt a forradalmi gondolatot így bedobta az egyházba, hogy nincsenek külön tanítványok és külön misszionáriusok, hanem minden megkeresztelt ember misszionárius és tanítvány egyszerre. Figyeltem, amikor az új pápát ugye felszállt a fehér füst, és néztem, mindenki biztos meglepődött, hogy na, ez meg kicsoda, de nem tudtam, hogy kicsoda, hát már mondták a nevét meg, hogy honnan jött, de még mindig nem tudtam, hogy kicsoda, de figyeltem, hogy mit mond. És az első mondatai között nagyon figyeltem, hogy azt mondta, hogy testvérek, fogjunk össze, és együtt, férfiak és nők, tehát úgy értette világi Krisztus hívők, nem csak szerzetesekre, vagy együtt misszionáljunk. Tehát egyértelműen ebben a vonatkozásban a Ferenc pápa vonalát szándékozta követni, mert az első szavai biztos, hogy ezt fejezték ki, hogy ő is így látja a dolgokat. Minden megkeresztelttel együtt vagyunk misszionáriusok, és közben meg ne felejtkezzünk el arról, hogy nekünk is törekedni kell, egyre jobb tanítványokká válni. Ez a kettő párhuzamosan megy. Nagyon a jó Isten nekünk ehhez erőt, kegyelmet, és ilyen Krisztus követők legyünk, aki elsősorban az Istennel való személyes kapcsolatra koncentrálunk, hogy vezethetők, indíthatóak legyünk. Tehát, hogy az Atya indításait észre tudjuk venni, és jó tanítványok, jó misszionáriusok tudjuk lenni. Én hiszem, hogy a jövő egyháza ilyen keresztényekből áll. Ha vannak ilyen keresztények, akkor lesz az egyháznak jövője. Úgy legyen. Amen.